A prédikáció alapigéjét olvasom, a János Evangélium a 16. fejezetének 6. és 7. valamint a 20. fejezetének 19-től a 22. terjedő ige szakaszából. Tiszteletünk jeleként fennállva hallgassuk meg az igét. Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen és így szólt hozzájuk: békesség néktek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség néktek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket. Amen. Kedves testvérek, a mai alapigében János apostol szerint leírt pünkösdi történetet olvastam el. Az előbb hallottuk a Lukács írása szerinti változatot az apostolok cselekedeteinek könyvéből. És ez a kettő, ez nem egyezik meg mindenben egymással, de akik jártak a Biblia iskolába, azok tudják, hogy ez így természetes, hiszen kétféle apostol, kétféle módon írja le az eseményeket. Lukács a történész, ő szereti időrendbe tenni azokat. 40 nap után Jézus elmegy a mennybe, utána még 10 nap, jön a pünkösdi ünnep, és akkor megjelenik a Szentlélek. János apostol azonban a szívnek az embere, és azt mondja, hogy az dolgok, az eseményeknek a gyökerei azok mélyebben vannak, mint ahogy azok látszanak. Hát ez így van mindenütt. Ugye, amikor már látszik valami, azelőtt sokkal, de sokkal régebben már megtörténik az előkészítése annak, ugye a világi életben is. Amikor meghirdettünk valamit, azt már jó előre elterveztük, megbeszéltük, és átgondoltuk, meghoztuk a döntéseket, és utána az nyilvánosságra kerül. Hát János ezekre az első pillanatokra helyezi a figyelmét, és azt mondja, hogy ott kezdődnek a dolgok, ott van az igazán fontos, az, ami a gyökere a dolgoknak, a pünkösnek is, Jézusnak a szavaiban van, és még csak nem is akkor, amikor megjelenik a tanítványoknak, és azt mondja nekik, hogy vegyetek szent lelket, hanem akkor, amikor búcsúzni kezd tőlük, és akkor megígéri, hogy most én elmegyek, és most szomorúságotok lesz, de majd elküldöm a vigasztalót. Ebben a döntésben van a pünkösnek a kezdete. Az Atya döntésében, amit közösen hoz a fiúval, Jézussal, hogy megváltják ezt a világot, és a Szentlélek egységében ezt megteszik, és elküldi a vigasztalót, hogy ne maradjunk egyedül és árván. A pünkös tehát itt kezdődik, ezzel a szomorúsággal, de mindegyik történetben ez ott van. Ott van, hogy a tanítványok félnek és összegyűlnek egy helyre, ott imádkoznak, és várják a vigasztalót. Itt van a János féle leírásban is, hogy húsvét után is a tanítványok összegyűlnek és félnek, bezárják az ajtókat. És ez a szomorúság minden pünkösdi történetnek a kezdete. És akkor az igazi az öröm, hogyha ezt is át tudjuk élni. Át tudjuk élni ezt a magányosságot is. Tegnap volt Máriónak a születésnapja, és egy kedves meglepetést készítettünk neki estére, de egész nap szinte senki sem állt vele szóba, csak éppen úgy immel ámmal, mintha nem is tudnának róla, hogy születésnapja van, 30. ráadásul, majd mi is megköszönjük a hirdetésekben. És aztán estére volt egy meglepetés, amikor összegyűlt egy nagy sereg barát és sok jó kívánságot kapott, és bizony nagy öröm volt ez mindannyiunknak látva az ő meglepetését, meglepődöttségét, meghatottságát és örömét. De talán Isten is így készíti nekünk az életben a meglepetéseket, hogy először szomorúságunk van, ahogy Jézus mondja, most még szomorúságotok vagy, van, mert elmegyek, és egyedül hagylak titeket, de majd a szomorúságotok örömre fog fordulni. Örömre fog fordulni. És persze a világ sokszor csak a szomorúságot látja. Andris fiam elég sokat jár mostanában színházban, mint színházi tudósító is egyébként, és a rádióban. És mondja, hogy hát sok-sok nyomorúságot mutatnak be ezek a színházak, mintha csak az lenne a világban. Hogy hitvány ez a világ, és hitványak vagyunk mi is benne. Hát ez bizony nagyon kevés, ha csak ennyit mutat egy művész, de ez is valami. Ez is valami. Ha már ezt meglátja, hogy hitvány a világ, és hitványak vagyunk mi is, ott valami elkezdődhet. Az igazságnak az eleje, az igazságnak egy része. Kár, hogy többet nem látnak belőle. Mert a pünkösdnek a kezdete csak ez a szomorúság, és annak a első vigasztalása, hogy Jézus ezt előre megmondta, hogy ez így lesz, hogy ez így lesz, hogy szomorúságotok lesz, hogy amikor bekövetkezik ez, amikor szomorúak leszünk valami oknál fogva, egy baleset miatt, egy betegség miatt, egy vesztesség miatt, egy csalódás miatt, egy igazságtalanság miatt, ami minket ér, akkor nem lepődünk meg már annyira. Jézus azt mondja, szomorúságotok lesz. És talán, ha erre fölkészülünk, akkor kevésbé fogunk bezárkózni. Mert a szomorúságnak és ennek a félelemnek a következménye az, hogy bezárkóznak az emberek. A tanítványok is bezárkóztak. Húsvét után is bezárták az ajtókat. Azt mondja, hogy a zsidóktól való félelem miatt, de nyilván sokféle félelem van a zsidóktól, talán éppen akkor még nem kellett volna annyira félniük, de János már ezt úgy tanítja, mintha nagyon kéne tőlük félni. Ez úgy bele is ragadta a keresztényekben ez a mondat. Sajnos, mert félni mindig van valakitől. Mindig lehet keresni, hogy kiktől féljünk. És akkor bezárkózunk. Persze a félelem természetes, meg normális is. És ostoba az, aki azt mondja, hogy jó, ne féljetek semmitől, mert itt mindenkit be kell fogadni, mindenki jöjjön csak. Ez is ostobaság. De a bezárkózás is egy veszedelmes dolog, amikor bezárkózik az ember. Még hogyha félnivalója is lenne, még hogyha fájdalmai is vannak, és akkor bezárkózik, és nem mer kimenni se otthonról, ez egy veszedelmes helyzet. Jézus azt mondja, hogy ne féljetek azért annyira. Farkas József prédikációját hallgattam, most a készülés közben egy régebbi pünkösdi prédikációját, és ő azt mondja, hogy az egyház az így bezárkózik. Hajlamos a bezárkózás, mint a tanítványok is, hogy bezárkóztak pünkösd előtt, a félelem miatt, és jaj, hogyha úgy maradunk. És ő azt mondja, hogy az egyház ilyen bezárkózása, hogy félünk a tudományok új eredményeitől, és akkor bezárkózunk, félünk bármiféle kritikát meghallani, és akkor bezárkózunk. És azt mondja, hogy talán még a Szentlélektől is félünk, hogy nehogy valami újat hozzon, és bezárkózunk. Bezárkózunk a régi formáink közé, a régi megszokásaink közé, egy ilyen szomorú, veszedelmes világban, amiről Jézus is beszél, ez talán természetes reakció, de vigyázzunk vele, mert ez is egy rossz válasz. Hogyha bezárkózol, ha otthon maradsz, akkor egyre rosszabb és rosszabb lesz. Egyre zárkózottabb leszel, egyre magányosabb leszel. Örülök, hogy eljöttetek ide a templomba, nem zárkóztatok be otthon, nem hivatkoztatok arra, hogy beteg vagyok, hogy fáj ez vagy az, hogy hideg van, mert pedig nincs is hideg, és eljöttetek, és együtt lehetünk. Mert ez már egy nyitás, ez már egy jó dolog, hogy nem zárkóztok magatokba, hanem itt vagytok bármilyen nehezetekre esett is esetleg eljönni ide közénk. A jó híre Jézusnak az második, hogy figyelmeztet ugyan minket, hogy szomorúságotok lesz, és ne lepődjetek meg túlságosan ezen, hogy azért van vigasztaló, elküldöm a vigasztalót, egy erős vigasztalót. egy paraklétoszt. Nekünk is volt egy-két ügyünk most, és milyen jó, hogy volt paraklétuszunk, ügyvédünk, aki segített nekünk, és megerősített minket a jogszabályok útvesztőiben is eligazodni. Hát a paraklétosz az ilyen segítő, ilyen szószóló, ilyen vigasztaló, csak erősebb, meg okosabb, mint egy ügyvéd. Szép volt dr. Szabó István püspök úrnak a pünkösdi példája arról, hogy a szentélyeket ugyan úgy ábrázoljuk, mint galamb, de amikor egy hitoktatójuk megkérdezte a gyerekeket, mint egy rávezető kérdésként is, hogy na, hát melyik állathoz hasonlít a Szentlélek, akkor egy csillogó szemű kisfiú, jól megtanulva a leszkét, egyből jelentkezett, és mondta, hogy az elefánthoz, mert az elefánt a legerősebb állat, és a Szentlélek is ilyen erős. És ez valóban így van, mondta a püspök úr is. Tényleg a Szentlélek az ilyen erős, aki hordozni tudja az emberek terheit, a világnak a terhét, aki elhordozza a mi bűneinknek a terhét, aki elhordozza a mi szomorúságunknak a terhét, akire rá lehet terhelni a világnak az összes baját, és mindenütt ott van, és fel tud minket, meg tud minket vigasztalni, és meg tud minket erősíteni. De a Szentlélek még az elefántnál is erősebb. És azt mondja, a Szentlélek az olyan erős, mint egy galamb. Mert a galamb az nem csak terheket tud hordozni, hanem fel tud emelni bennünket. A Szentlélek erős galambja, fel tud minket emelni a magasba, egészen az Úristenig. Egészen a mennyei világig, egészen a mennyei vigasztalásig. Ilyen erős a Szentlélek. Van vigasztalónk, aki fölemel minket ebből a földi nyomorúságból, ebből a hitványságból, a magunk miatti elkeseredettségből is, meg a világunk miatti elkeseredettségből is fölemel minket a magasba, és onnan engedi, hogy lenézzünk, és körülnézzünk, és meglássuk az Istennek a nagy tervét és jóságát, hogy ne csak keserűséget tudjunk sugározni, meg tanítani, meg mutatni, hanem tudjunk valami szépet, valami jót, valami vigasztalót, valami fényeset, valami világosat, mert ez is ott van. Ott van a világ fölött, és rásugárzik szüntelenül ez. Hiszen a Szentlélek itt van közöttünk. Jézus rájuk lehelt, és mondta, vegyetek szent lelket. És aztán elmondja János apostol, hogy a Szentlélek az milyen. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merítés azt jelenti ki nektek. A Szentlélek formája az Jézus. Engem fog dicsőíteni, engem fog kijelenteni. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt úgy megértsük ebben a sokféle keresztény világban és sokféle tanítás között, hogy ragaszkodunk ehhez, mi reformátusok, hogy a Szentlélek az Jézusról tesz bizonyságot. A Szentlélek az olyan, mint Jézus. Mert Jézusban mutatkozik meg Isten nekünk. Nem csak az Atya, hiszen Jézus ezt mondja, aki engem látott, látta az Atyát. Az Atya is Jézusban mutatkozik meg, hogy milyen is ő, milyen az ő atyai szeretete. De még a Szentlélek is Jézusban mutatkozik meg. A Szentlélek is olyan, mint Jézus. Amikor Jézust látjuk, amikor Jézust ismerjük meg, amikor meglátjuk az ő sebeit, ahogy megmutatja nekik, akkor látjuk meg a Szent Lelket. A Szent Lélek az nem valami különleges, extra dolog, ami kivetkőztet minket az emberségünkből. A Szent Lélek az olyan, mint Jézus. A Szent Lélek az emberségben mutatkozik meg. A Jézus emberségében is. A megsebesített Jézus emberségében. Keresztet hordozó Jézus emberségében, és ott van a Szentlélek, és egyedül ott van, és ott jelenik meg. A Szentlélek nem kivesz minket ebből a világból, hanem visszahelyez minket, és megerősít minket itt, és megnyitja a szemünket, hogy meglássuk ebben a világban őt, meglássuk ebben a világban a Szentléleknek a jelenlétét, az Istennek a dicsőségét, az Istennek a tervét és jó akaratát velünk. Csodálatos tanítás ez, és jó, ha megerősödünk benne. A Szentlélek Jézusban van, és ha mi olyanok vagyunk, mint Jézus, akkor bennünk is ott van. És csak akkor van bennünk a Szentlélek, hogyha olyanok leszünk, mint a Jézus. Mert a kettő az együtt jár. A Szentlélek Jézusról tesz bizonságot, és Jézus hordozza az Istennek a lelkét, és belénk leheli, amikor nem akarunk mások lenni, mint akik vagyunk. Amikor nem akarunk másképpen élni, mint emberként. Amikor nem akarunk angyalok lenni, meg valami ezoterikus lelkek, hanem megelégszünk ezzel, és boldogan elfogadjuk az emberségünknek a valóságát. És ekkor találkozunk az Isten szent lelkével. Mert ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merítés azt jelenti ki nektek, tanítja Jézus. És azt mondja, azt ígéri, elküldöm hozzátok, és elvezet titeket a teljes igazságra. Ő vezet el titeket. Úgy vezet el titeket, ahogy engem is elvezetett. Ahogy én is elküldtelek titeket. Emlékeztek rá, hogyan küldi a tanítványokat, erszény, bót és tarisznya nélkül. Ő elvezet titeket így. Lehet, hogy gyengék vagytok, lehet, hogy nincs tartalékotok, lehet, hogy csak a holnapi napot látjátok, vagy még az sem előre, de a Szentlélek vezetni fog titeket, ahogy engem is. Elvezet titeket a teljes igazságra. Adjunk hálát Istennek az ő vezetésért, és figyeljünk rá. Figyeljünk rá, és elégedjünk meg ezzel. Ne akarjunk mindent tudni előre. Ne akarjunk mindent tudni. Elégedjünk meg azzal, hogy a mi erőnk az kevés, hogyha semmiségek is vagyunk, ahogy énekeltük is, de mégis ezt a semmiséget ajándékozta meg Isten önmagával és a Szent Lelkével, és ő hozzáadva magát a mi semmiségünkhez, az éppen elég lesz arra, amire szánt bennünket, amire tervezett minket. Ő elvezet majd. Nem baj, ha nem látod, hogy hogyan. Nem baj, hogy nem látod, hogy mi lesz majd egy hónap múlva, vagy egy év múlva, vagy 10 év múlva, de a Szentlélek vezetni fog téged. Ez az ő ígérete, ez az ő pünkösdi ígérete, amit a szívedre szeretnék helyezni ma is. Azt mondja, elvezet a teljes igazságra. És a teljes igazság az azt jelenti, hogy az elegendő igazságra. Nem azt jelenti, hogy minden igazságra, nem azt jelenti, hogy mindent fogsz tudni, mindent meg fogsz érteni, azt mondja, hogy az elégséges igazságra, teljesen elegendő igazságra elvezet téged. És tudjátok, mi a teljes igazság? Az, hogy a Jézus egységben van az Atyával. A teljes igazság, az egységnek az igazsága az az, hogy én és az Atya egyek vagyunk, mondja Jézus. És ez azt jelenti, hogy ha mi Jézushoz hasonlítunk, akkor mi és az Atya egyek vagyunk. Hogy mi nem vagyunk különbözőek, nem vagyunk mások, nem vagyunk szemben állók az Atyával, az Istennel, hanem közösségben vagyunk vele. Ez Jézusnak a nagy üzenete, a Szentléleknek az üzenete is, hogy elvezet minket az Atyával való egységre, az Istennel való egységre és a vele való közösségre. Hogy nem különbözünk tőle, nem szemben állunk vele már, és úgy már, ahogy a bábeli történetben hallottuk, kezdetben már az emberiség szembe állt, szembe szállt az Atyával, és maga akarta megoldani az életének a dolgait és a hatalmát saját kezébe akarta venni, szembe állva, szembe szállva az Atyával, aki mindenről kész volt gondoskodni, hogy ez megszűnik, ez a szembeállás, és a teljes igazság, a teljes egység az Atyával, ahogy Jézus egy volt vele. És ez elegendő nekünk. Elegendő nekünk ebben megerősödni, és ebben növekednünk. És a Szentlélek ezt mutatja meg. Isten adjon nekünk ilyen pünkösdöt, hogy vezessen minket a bizalom felé, a teljes egység felé, akkor már nem lesz többé kérdésünk, kétségünk, bizonytalanságunk, nem azért, mert mindent tudunk, mert mindent látunk, hanem mert bízunk benne. Jézus rájuk lehelt, és ezt mondta, vegyetek szent lelket, így legyen. Amen. Most testvérek, csendes imádságban válaszoljunk az ige hirdetésre, és vigyük személyes kéréseinket Isten elé. Köszönjük, Úr Jézus, hogy elküldted a Szent Lelket, és a Szentlélek az a Te lelked, ami bennünk is van, és bennünk is lehet, a bizalomnak a lelke. Segíts minket abban, hogy meg tudjuk nyitni magunkat, el tudjuk fogadni tőled ezt az ajándékot. Hogy ne tartsuk ezt kicsinnek, ne tartsuk ezt apróságnak, hanem a legnagyobbnak, a legértékesebbnek, a legdrágábbnak tekinthessük. Köszönjük, Urunk, hogy a Te lelked az szerény, a Te lelked az nem hivalkodó, a Te lelked az nem látványos, de mégis hatalmas, mégis erős, mégis a legerősebb a világon, mert föl tud emelni minket hozzád, a helyünkre, az Atya közelébe, az Atya mellé. Emelj föl minket, hogy megszabaduljunk minden kétségünktől, minden szomorúságunktól, minden kételkedésünktől, minden félelmünktől, hogy ne kelljen bezárkóznunk, nyisd meg az ajtóinkat, hogy be tudjuk fogadni egymást, be tudjunk fogadni téged, és be tudjuk fogadni önmagunkat is. Egy nagy ölelésben, mert ez a Te akaratod, vezess el minket a teljes igazságra. Imádkozunk népünkért, a szomorúért, a szétszóratottatért, a meghasonlottért. Vezess minket egységre, vezess minket a teljes igazságra. Vigasztalj és erősíts bennünket. Imádkozunk ezért a világért. Ha tudjunk megalázkodni előtted és megtalálni újra a hozzád vezető utat. Hogy ne kelljen szétzavarnod minket újra. Amen.